Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Május 15-e csütörtök reggel van, mindjárt mondom, azt mondja, hogy 8:45 lesz 3 perc múlva. Futottál, macikám?
Nem, kérlek Mihály szépen,
Csandrással vagyunk itt, ahogy
te a konyhában a sajtószabadság hazai állapotáról, valamint a tájföldi emigráció lehetséges útjairól, módjairól értekeztem a technikai személyzettel.
És ez kicsit zaklatozzá tett, és ezért a...
Majd ránéztem az órámra, és lépcsőnek felfelé kellett futni, úgyhogy...
Jó, ott vigyázni kell a kanyarba, hogy ott a szerver szoba, és mindig attól rettegek, hogy egyszer megbotlok egy kávé és bögrével a kezembe, és beöntök mindent a szerverek
vagy
közé.
Ami még rosszabb, beöntesz, és utána mind a 10 körmöddel belekapaszkodsz abba a tengernyi vezetékbe, igen. Random kihúzol belőle egyet, és visszalősz akkor... bennünket a középkorba.
Igen, egy hétig biztos csend lenne ezen a frekvencián, igen. De nem úgy, mint most, mert most megyünk tovább még hozzá izgalmas témával. Egy Conflict Night nevű formulabontó előadásról fogunk beszélgetni. És
várjál!
Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandora szerencséje.
Millás reggeli!
Tudod, el kell választani a komolytalan tartalmakat a komoly tartalmaktól. Most jött ez.
Most
tehát
lefagy,
Conflict Night, komolyság. Ez olyan, mint egy ilyen UFC gálának a neve, nem? Ez a kicsit tudod, amikor
akár, igen.
Fiatal emberek nagy elánnal egymásnak esnek. De egy formabontó rendezvény sorozatról van szó, interaktív előadások, stb. Méghozzá a munkahelyi konfliktus helyzetekről, tárgyalási stratégiákról, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Dancsné Englen Bernadett, az OTP Bank mikro- és kisvállalkozási területének vezetője, valamint Barati Tamás főszervező elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok!
Szervusztok, jó reggelt!
Jó reggelt. Sziasztok!
Honnan az ötlet? Túl sok volt a konfliktus?
Hát illetve mi ez egész pontosan, ja. Ugye? Vagy hogy ja. Néz ez ki? Vagy a kettő együtt is jöhet, igen, válaszba.
Képzeljétek el, tavaly egy konferencián az volt a célunk, hogy állítsunk színpadra vállalaton belüli konfliktusokat, hogy vezetők között, vagy vezetők munkavállalók között. Nézzük meg, mik ezek a helyzetek, játsszuk el improvizációs színészek segítségével, és adjunk valamiféle megfejtést. Három esetet dolgoztunk fel, hogyan mondjunk nemet, hogyan adjunk konstruktív visszajelzést, és hogyan kérjünk fizetés emelést. Ez volt a tízer, és kipróbáltuk ezt. Hoztunk egy kommunikációs szakértőt, és hoztunk egy túsz tárgyalót, hogy ilyen helyzetekben hogyan lehet a saját kommunikációs és tárgyalási stratégiainkat javítani. És ez annyira jól sikerült, hogy a közönség gyakorlatilag kikövetelte, hogy ez ne csak egy konferencia betétprogram legyen, hanem induljon ebből egy színházi sorozat, úgyhogy tavaly október óta minden hónapban színpadra állítunk ilyen vállalaton belül küzdelmeket, vannak adok, kapokok, pofonok, de főleg mi arra koncentrálunk, ami egy vállalati környezetben, a mindennapokban stressz helyzet lehet.
Átalakult végül egy ilyen rendes színi előadás belépővel lehet menni.
Abszolút, nyílt estek, általában az átriumban vagyunk havonta egyszer, tematizáljuk, dolgoztunk már ezzel a nemetmondással, fizetésemelés, előléptetés, generációk közti együttműködési
hány fok legyen a légkondicionáló beállítva?
Akár ilyen apróságok is, tényleg ez a lényege, és ez egy kétórás színházi előadásán nőtte ki magát. Uh-huh. Az elmúlt 7 alkalommal már több mint 2000 látogató nézhette meg ezt a dolgot.
Azt mondja, Tamás, ez egy konferencián volt benne, de ezt esetleg ti szerveztétek? Nálatok volt? Ez egy ilyen OTP-s konferencia volt?
Mi támogattuk.
Egy kicsit közelebb, nagyon közelebb.
Szóval mi támogatói voltunk ennek a konferenciának, mert mi egyébként azt gondoljuk, hogy a Tamásék egyre több olyan konferenciát szerveznek, Konde konferencia, Business Bistro, ami egyébként egy ilyen KKV eseményé nőtte ki magától, azt lehet mondani, a kis és középvállalkozások nagy számban vannak jelen. Mi pedig azt keressük, mint bank, hogy a kapcsolódásnak nem csak az az egy formája van, hogy találkozunk a bankban akkor, amikor valakinek valamilyen üzleti problémája van, vagy adott esetben a napi bankolásával kapcsolatban van valamilyen igény, ami nagyon hiszünk abban, hogy egy cég vezető életéhez egy bank sokféleképpen hozzá tud járulni, olyan módon is hozzá tud jönni, megkeresi azokat a jó lehetőségeket, ahol egyébként ez a kapcsolódás létrejön. És én hiszek abban, hogy annyira komplex világban élünk, ahol önmagában a cég vezetés, az egy rendkívül komplex feladat. Embereket persze. kell vezetni, üzletet kell vezetni, változnak a piacok, változnak a trendek, hogy számtalan olyan pont van, ahol ezen az úton nem kell egyedül végig menni. És mi is tudunk ebben egy
na, de az ember nem gondolna egy improvizációs színház.
Igen, igen, ez egy ilyen tyúktojás kérdés egyébként, hogy honnan, kitől jött az ötlet? Tehát az előadóktól, hogy meg lehetne jeleníteni vállalati konfliktusokat, vagy vállalati oldalról, hogy itt annyiféle olyan helyzet van, amit akár színpadra is lehet vinni, és be lehet mutatni, hogy mások is okuljanak.
Hát ugye egy munkahelyi környezet az nem csak multicég, meg nem csak nagyvállalat, hanem pont az, hogy akár egy KKV, akár egy családi vállalkozás, és mindenhol egy picit más a konfliktusoknak a mértéke vagy fajtája. Tehát mondjuk egy családi vállalkozásban az, hogy a generációváltáson átesett cégnél az átadó és az átvevő között is vannak konfliktusok, meg hát az átvevő, amikor elkezdi a saját útját járni, akkor nem biztos, hogy minden munkavállaló ezt gördülékeny veszi. Úgyhogy az együttműködésünk keretében mi arra teszünk egy kísérletet, hogy most kifejezetten KKV-ra szabott előadás sorozatot indítsunk, és olyan eseteket dolgozzunk fel, amelyek nekik szólnak, és ebbe kértünk segítséget, és ebben indítottunk közösen egy gyűjtést, hogy hogyan tudunk ilyen esetekhez jutni, úgyhogy áramlanak be most már a nézőközönség.
Én még egy picit még az eredetét citálnám, ugye ti egyszerre vagytok vállalat, meg egyszerre vannak vállalati ügyfeleitek. Tehát a bank, amikor csatlakozott ehhez, akkor mire gondolt a saját szervezetére, vagy munkavállalóira, vagy az ügyfélkörben megjelenik?
Mi kifejezetten az ügyfélkörünkre gondoltunk, ami azért jött életre, mert 4 éve van egy online business cafénk, ami évente 3-4 egyébként önálló online térben történő adás, ahol mindig valamilyen problémát dolgozunk föl, kifejezetten ennek a kis és középvállalkozói ügyfélkörnek. És ott egyértelmű volt az, hogy erre nagy szükség van fiatal vállalkozásoknak, a cégük vezetése kapcsán egészen más problémáik vannak, mint azoknak a nagyon érett vállalkozásoknak, akik már átadnák a céget. Egy induló vállalkozásnak egészen más kihívásai vannak, mint annak a vállalkozásnak, aki eldöntötte, hogy kilép a nemzetközi piacra és növekedni fog. És ezeken az adásokon keresztül az teljesen nyilvánvaló volt, hogy a problémák annak az a része, ami a bankhoz szorosan kapcsolódik, napi pénzügyek, az megoldódik. Viszont a felszín alatt van egy rengeteg olyan probléma, ami nem talál megoldást. Ez a cég a saját létét látja, a saját mindennapi problémáit. Egy ilyen adás, vagy egy ilyen esemény arra ad lehetőséget, hogy kicsit kívülről, objektíven lássa azt, hogy mások ezt hogy küzdik meg, vagy mások ezt hogy oldják meg. És ezek a vállalkozások saját maguk jelezték azt, hogy ők nagyon nyitottak lennének arra, hogy ők ebből tanuljanak, de ne csak a saját kudarcaikon, vagy a saját tapasztalásaikon keresztül, hanem úgy, hogy adnak ötletet, adnak hozzá tartalmat, de nézzük meg, hogy lehet ezt valahogy élményszerűen feldolgozni.
Én azt akarom megkérdezni, hogy mennyire, vagy miért pont a színi, vagy az improvizációs színház ez a módszer? Mert ugye ez egy nem egy hagyományos oktatási, továbbképzési módszer, hanem ott kócsok vannak, meg beülünk egy terembe, mennek a flipchartok, meghívunk pszichológust, az elmagyarázza. Nem idegenkednek a célközönségettől a megvalósítási lehetőségtől? Mert ez, a színház az egy ilyen szórakozási valamiként van elkönyvelve a fejünkbe, és ezek meg nagyon komoly dolgok, és adott esetben egy cégnek a mindennapjait keseríthetik meg, a jövőjét tehetik bizonytalanná.
Hát erre két dolgot is tudok nektek válaszolni. Egyrészt az, hogy mindenki keresi az élményfaktor. Tehát ma már nem lehet egy oktatás csak egy tantermi oktatás, meg egy egyirányú, ahol valaki elmagyaráz valamit, mutat egy prezentációt. Nagyon sok esetben...
A gamification térnyerése is erről szól, igen, ugye, hogy nagyon... valami kis játékot beletenni, hogy lazítsa azt a nagyon kemény
kell vele, játék, igen. Humor, és nagyon sok esetben azért jó, hogyha történik egy játszás, mert az egy valósággá teszi, megmutatja, felismerhetővé teszi a helyzetet. Más az, amikor azt mondod, hogy vannak azok a helyzetek, hogy...
Igen, pont ez, amikor András felvetette, pont egy jutott eszembe, akiket felsorolt, ők mind elmondanak, igen, megmutatnak, flipchartra rajzolnak, ez pedig ott elevenedik meg a így szituáció, van, amire ráismerek, és rögtön akár megoldást kapok.
Hát gyakorlatilag eljátszódik, magára tud ismerni, bele tudja magát helyezni ebbe a helyzetbe. A másik, ami nagyon fontos, hogy azért szeretjük nagyon a színházi környezetet, mert az is egyfajta szórakozás, ahogy mondtad. Másrészt gondoljatok végig, mi történik, ha elmegyünk egy színházba, beülünk egy terembe, készülünk rá, rászánjuk azt az időt, lekapcsolódnak a nézőtéri lámpák, ki kell kapcsolni a telefonon. És onnantól kezdve van egy sokkal mélyebb, feszültebb figyelem, és sokkal befogadóbbak válnak az emberek. Ha ezt ugyanezt egy tanteremben csináljuk, vagy egy konferencián, ott mindenki nyomkodja a telefonját, feláll, kiszalad, stb. Itt ezt nem tudja megtenni. Tehát látszik is minden este, hogy fantasztikusan mélyen tudnak figyelni, kapcsolódni, nevetni, tapsolni, és úgy mennek haza, hogy tanultak is belőle.
Bocsánat, a megoldások azok kitől jönnek? Tehát oké, hogy el tudjátok játszani a szituációt, de oda jó megoldást kell adni, mert különben a publikum azt látja, na, hagyjuk már.
Jó, hát ezt én úgy sem merek így fizetésemelést kérni, hogy ti eljátszottátok.
Hát erre vonjuk be a szakértő vendégeket, tehát mindig tematizáljuk, hogyha éppen nem tudom, generációk közti együttműködés a téma, akkor mindenképpen szoktunk bevonni egy generációkkal foglalkozó szakértőt. Szinte állandó vendégünk mindig a Vég Józsi bácsi, aki ex-túsz tárgyaló és olyan stratégiákban segít, mindig vonunk be kommunikációs trénert, és egyéb szakembereket a témának megfelelően. Ők adnak muníciót, instrukciót, és újra keretezzük, újra játszuk a jeleneteket, amíg úgy nem érezzük, és a közönség úgy nem érzi, hogy ez egy megoldás lehet.
Bernadette, egy bank mit keres ebben a projektben? Mert ugye számlát vezet, hitelt nyújt, stb. Még talán kicsit a pénzügyek rendbetételében segít, de hát ezeknek a témáknak nem nagyon van köze a céges
illetve
pénzügyekhez.
Illetve hosszan érő gyümölcsöknek igen, tűnnek ezek, amit kérdés, hogy mikor tud leszakítani egy bank.
Ez azért sokkal közelebb van ehhez, ahogy mintsem ez hangzik, vagy ahogy gondolnátok. Tehát, hogy egyébként az ügyféligények azok már rég nem itt tartanak, hogy elég az egy ügyfélnek, hogy egyikként vezetjük a számláját, vagy megkérdez bennünket, hogy hol találja meg a következő projekthez a legjobb pályázatot. Ma az ügyfelek azt várják el, hogy ahogy megérkezik a bankba, van egy kapcsolattartója, és legyen az nekünk világos, hogy mi az ő üzleti modellje, és mi, mint bank ehhez hogyan fogunk tudni értéket adni. És nekünk nagyon fontos az, hogy ne csak pénzügyileg legyenek stabil vállalkozásaink, hanem gyakorlatilag ezen a piacon piacképes és erős vállalkozásaink legyenek, és ahhoz bizony nagyban járul az hozzá, hogy te a munkatársaiddal milyen közösséget tudsz építeni, vagy az, hogy az üzleti partnereiddel, az ügyfeleiddel, vagy a veled együttműködő, kooperáló ügyfeleiddel, partnereiddel milyen üzleti közösséget tudsz építeni, és ez az esemény, ez nem csak arról szól, hogy munkai problémákat oldunk meg, hanem arról is szól, hogy hogyan tárgyalsz az ügyfeleddel. Egyébként, ha akar időt erre az eseményre, meghívod. Mert hogy igen, aha, tehát hogy ma azért a kockázatokat úgy lehet csökkenteni, ha stabil csapatok vannak mögött, tehát stabil munkavállalókkal, és stabil üzleti partnerek, stabil szállítók, stabil vevők. Tehát ez egy üzleti közösség, ahol értékláncokat közösen lehet lefedni. És a bank az így jön ebbe, hogy nem ez az egyetlen szerepünk, hogy odaadjunk egy hitelt, és kiszámoljuk, hogy meg fog-e térülni, hanem azt szeretnénk látni, hogy stabil környezet veszi körbe a vállalkozásokat, és azt keressük, hogy mi ehhez hány ponton tudunk még értéket adni. És ilyen módon is tudunk.
Ez egy mérföldkő akkor? Ez egy ilyen úttörő kezdeményezésnek számít?
Szerintem a kezdeményezésnek az a része, ahogyan ez megvalósul, színházi körülmények között a konfliktusok, vagy a különböző vállalati cégvezetői szituációknak a feldolgozása, az szerintem mindenképpen ilyen szempontból formabontó. Az, hogy ezzel foglalkozni kell, és van értelme foglalkozni, az nálunk már egy 4 éves hagyomány, és nagyon sok munkát szeretnénk még ebbe rakni. Tehát mi azért azt gondoljuk, hogy a jelent a jövőtől azt fogja elválasztani, hogy mennyire tudunk ott lenni az ügyfeleink mellett, minden élethelyzetben, tudnak-e ránk támaszkodni. Úgyhogy én szeretném, hogyha ez nem egy egyszeri dolog, hagyományt szeretnénk teremteni, és keresünk a következő jó lehetőséget.
Nagyon divatos a KPI, kifejezés, ugye a mérhetősége bizonyos projekteknek, vagy bizonyos ötleteknek. Itt mik azok a pontok, amin szemmel látható, hogy ez eredményt hoz, illetve hol lehet ezt értékelni, ezt a fajta munkát?
Szerintem nem kell mindent ilyen számszakilag megmérni.
Na, ennek örülök.
Ez olyan fura
dolog. Végre.
Tehát, hogy azért ez nem ilyen. Tehát, hogy szerintem, amikor egy cégvezető azt mondja, mondja, hogy elértem 65 millió forint profitot, senki nem azt fogja megjegyezni, hogy 65 millió lett a profit, hanem azt az utat, amit bejárt érte.
Igen.
És mi is gratulálni fogunk ahhoz, hogy ő elérte az eredményt, de azt keressük, hogy azon az úton hányszor fogunk találkozni, mit tudunk ahhoz hozzátenni, és mindenki az útra emlékszik, nem arra, hogy mi volt a szám, és nem csak eredményekben mérhető ez, hanem abban a rengeteg küzdésben, abban a rengeteg erőfeszítésben, amit valaki ebbe belerakott. Uh-huh. És sokszor belerakjuk úgy, hogy nem lesz siker, és számtalanszor meg belerakjuk úgy, hogy siker lesz, de az egy út.
Igen. Tamás, a puding próbálja mégis az evés, hogy volt már olyan visszajelzésetek, hogy ti eljátszottátok, hogy kérjünk fizetésemelést, mert valaki írt egy e-mailt, hogy megpróbáltam ugyanezt,
és működött. Ez a fizetésemelés nagyon tetszik.
Szerinted miért, Balázs, hogy okay. Majd akkor az adás után egy rövid. Hát esetleg nem tudnánk most valami tippet?
Képzeljétek el, hogy... Az egyik alkalommal eljátszottunk egy olyan szituációt, ahol a fiatal álláskereső bemegy egy állásinterjúra, és őt elkísérte az anyukája. És hogy milyen a világ, a közönség ezt egy része azt mondta, hogy na ne, hát ilyen nincsen.
Aha, ez ciki, nem áll a lábán.
Nem, már mi, velünk ez hetente megtörténik.
Tényleg?
Igen. Tehát, hogy azért ilyen széles a paletta, ugye mindig definiáljuk, hogy kinek akarunk segíteni, hogy a munkavállalónak akarunk aha. segíteni, vagy a főnöknek a nemet mondásba, hogy egy ilyen...
És egyébként ez az előadásokban, ez ilyen több topikra van bontva, mindenkinek van. Akartok adni valamit, hát, típusú...
Tematizáljuk az esteket, képzeljétek el, volt már női vezetőkre szakosított testünk, generációs problémákkal foglalkozó estünk, nemetmondással foglalkozó estünk, tehát mindig formáljuk, hát nem ugyanazt visszük, tehát ez egy sorozat, és amivel most megyünk tovább, és az egy nagyon fontos dolog, hogy egy olyan sorozatot indítunk, ami most kifejezetten KKV környezetbe fog játszódni, több témát ölel fel, és nem csak Budapesten, hanem az OTP óvatából Győrben és Debrecenben is megrendezésre kerül össze.
Hol lehet csatlakozni? Meg kiknek?
Május csak 22 uh-huh. érkezünk az Átrium Színházban, majd aztán Győr és Debrecen, a következő két helyszín, vidéken. Vidéki régiónkban szeretnénk megszervezni, hogy ne az ügyfeleinknek kelljen utazni, uh-huh. oda visszük egyébként nyilván az eseményt az ügyfelekhez közel, és akkor ha azt látjuk, hogy erre nagyobb az igény még annál is, amint most gondolunk, most már a várakozások is meghaladják egyébként az eredeti elképzeléseket, akkor meg nyilván nem fogunk megállni ennél a háromnál, hanem visszük tovább. És egyébként nagyon számítunk arra, hogy velük együtt fogjuk formálni ezt az eseménysorozatot, na mert tőlük is nagyon sok input jön arra vonatkozóan, hogy miről szeretnének beszélgetni. Mi az ő valós problémájuk per most.
És aki meg csatlakozni szeretne, meg tudja nézni, nyílt előadások a letsconnect.hu felületen folyamatosan informáljuk a közönséget.
Ilyenkor szokott vége lenni a beszélgetésnek, szépen lekerekítettük, de olyan gyors rotánás, bocs, hogy én még mindig a színpadnál tartok, és azt akarom megkérdezni, hogy a KKV az valójában azért egy elég széles spektrumú valami az elejétől, a kisvállalkozás és az alapdefiníciótól az egy tényleg egy kicsike vállalkozás, míg a középnek a másik széle, az meg már a nagyvállalatot súroló történet. Most innentől a megoldások sem feltétlenül ugyanazok. Ezt hogy lehet áthidalni a színpadon?
Azért vannak alapvető kihívások, mert akár egy ötfős cégnél is már van a tulajdonos és ügyvezető személye és a mindenki más, és ahogy feljebb lépünk, nagyobb a létszám, akkor ott már akár van egy menedzsment, tehát mindenképpen kialakulnak olyan problémák, amik hasonlóak függetlenül attól, hogy mekkora a cég, illetve van az emberi tényező, hogy két ember, két kollega egymással hogyan beszél, hogyan viselkedik egy stresszes helyzetben, vagy egy feladat során. Mi ezekből merítkezünk, és ezeket visszük fel a színpadra. Ez is kevésbé függ a cég méretétől és a létszámtól.
Okay. Bocsánat, annyira igaz, hogy a személyes célrendszer, meg az üzleti célrendszer, az mindig találkozik, vagy éppen konfliktusba kerül. Mindegy, mekkora a cégméret. De ez a kettő mindig ott van. Vagy nagyon jó balanszban, vagy éppen nem olyan jó balanszban.
Okay,
a személyes cél, üzleti cél.
Visszaállítsuk a rendet akkor még egyszer, hogy hol lehet elérni további információkat.
A letsconnect.hu felületen.
Oké. Okay. Köszönjük szépen a beszélgetést, nagyon izgalmas.
Ránk fér privátilag is egy ilyen, csak mondom, ha az Ács hazaérkezik végre, akkor menjünk el négyen stábilag egy ilyenre.
Várunk benneteket, szeretettel.
Köszönjük szépen, hogy itt jártatok. Gancsné Engler Bernadett volt a vendégünk, az OTP Bank mikro- és kisvállalkozási területének vezetője, valamint Baráti Tamás a Connect, vagy Connect Night főszervezője. Köszönjük még egyszer, szervusztok.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De...
egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Azt mondja, hogy születésnaposunk Madeleine Albright, mármint ezen a napon született, nincs már köztünk két éve, 2022-ben hunyt el, hogy a származási amerikai politikus, aki egyébként az első női külügyminisztere volt az Amerikai Egyesült Államoknak, azt mondta egy alkalommal, a legtöbb időt azzal töltöm, amikor reggel felkelek, hogy megpróbálom kitalálni, mi fog történni. Hát ez egy
hogy
érdekes.
Hogy tudnék erre csatlakozni?
Hát, hogy te is így kell valamelyik reggel.
Én?
Nem?
Nem tudom, de én nem tudom elképzelni azt az embert, aki felkel, és már ilyen veretes gondolatokon jár az agya, és nem azon, hogy most akkor ki kell menni egy kétbetűs kitérőre, vagy
hát én ezért nem alszom,
hova tettem véletlenül a fogkefémet, vagy miért nincs kész
véletlenül
a kávé.
Véletlenül kettőkor fölébredek, már akkor megindul ez a gondolkodás, hogy fölkel se kell, kell nem rendesen.
Akkor te jobban jártam, mint én, mert én három kokerek pontban mindig.
Ja,
komolyan. És onnantól zakatol az agyam reggelig.
Igen, sajnos.
Háromkor kell.
Háromkor.
Mikor most fekszel?
Most voltam alváscentrumban azért.
Mikor fekszel?
Hát én normálisan, az a baj. 11, 10, mit tudom.
És háromkor felkelsz?
Óramű pontossággal. És az benne a félelmetes, hogy nem 2 óra 58-kor, vagy 3 óra 02-kor, hanem takra háromkor.
És mit mondtak az alváscentrumban?
Megszívtam.
Köszönjük.
Na jó, köszi, akkor megspóroltad nekem ezt a
30 ezer.
Ez a megszívtad, 30 ezer, köszönjük. Nagyon jó. Na menjünk tovább.
Oké. Okay.
A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Nagyon jó,
felismerhették,
itt van velünk Várkonyi Gábor, szia, akkor
sziasztok.
Jó reggelt.
Most először történt meg az, hogy rajtam nincs füles, mind a kettőtökön van, és én csak,
azért,
csak két ember szuszogását hallgattam ugye? 15 másodpercen keresztül.
Azért, ott van egy, addig, amíg én az átkötőt nézd, ott.
Azt addig be tudod.
Igen, ez azért van, mert hogy a hírolvasó kollégénának saját füles se van, ott van a Gede mellett egy ilyen, segíts már neki Balázs.
Hát segítek, légy, itt fogom a lukat. Igen.
Na, megvan ez.
Így van.
Na, szóval, hogy hírolvasó kollégénának saját füles se van, kiiktatja a közfülest, beletesz a sajátját, de már vissza nem csinálja.
Elvesztette
ezt
közfüles
dolgot.
Jellegét?
Így abszolút, van. Így is.
Na, a következő helyzet, hogy Carlos Ghosn elégedetten dörzsölgeti a markát, hiszen nem jön ennek jó hírek a Nissan házatájáról, neki pedig pont ebbe a gyárba tört bele a bicskája és a karrierje és a személyes
szabadsága.
Jóléte és szabadsága.
Na, jó
is.
Jó azért nem. Van ott nem? Azért mit tejbe apítani.
Na mindegy, jó. Akkor most rossz volt. Tehát a lényeg a Nissan gyárbezárásairól fogunk beszélgetni. Hát eljött, aminek el kellett, mert hogy évek óta nem jönnek jó hírek a cég házatájáról, nem nagyon lehet már hova hátrálni, gondolom.
Hát igen, amikor mondjuk más autógyártók kapcsán lehet ilyen kellemetlen hírcsokrokat olvasgatni, akkor azért gondoljunk abba bele, hogy na ez aztán tényleg eléggé drasztikus, ami itt történik a Nissan házatáján. De nagyjából azért sejteni lehetett, kedden mutatta be az új vezérigazgató, ugye a mexikói származású 46 éves úriember, hogy hogyan képzeli el a Nissan jövőjét, és hát itt, nem, tehát itt nagyon kemény dolgok vannak. Tehát eleve onnan indulunk, hogy a lezárt pénzügyi év volt a második legrosszabb a cég történetében, és utoljára ennyire rosszul 99-ben álltak, amikor gyakorlatilag csődben voltak, és akkor jött ugye a Renault mint segítőkéz. Tényleg nagy a gond. 17 gyárból elméletileg 7 gyár az Campo.
Az nagyon sok.
Az, nagyon
az, oka, az nem olyan egyszerű egy autógyárat bezárni, mint egy bármilyen mondjuk összeszerelő, ilyen floppy összeszerelő üzemet.
Hát leginkább, drága. Aha. Tehát, hogy, főleg, hogyha olyan helyeken...
Nem is lehet nagyon újrahasznosítani. Mit gyártasz egy autógyárba? Tankot?
Eladod a kínaiaknak, ugye ilyen
jellegű. Ja, hogy majd ők fognak ott autót gyártani.
Ezt nem tudjuk, mert ugye ez egy elsődleges japán, többek között azért belpolitikai kérdés is, hogy nem akarják a meglévő kapacitásokat például olyan bérgyártók kezébe adni, mint a Foxconn, aki már ugye bejelentkezett azért, hogy a Nissant úgy, ahogy van, szöröstül, bőröstül, vagy ha valamit eladnak, akkor azt. Tehát, hogy
gyorsan.
De azért, mert van itt valami eladó, tessék mondani.
Vagy de itt mögött az húzódik meg, hogy ott van egy autógyár, a Foxconn egy ilyen IT cég, és akkor a Tesla sikerén felbuzdulva ők is csinálnak majd egy saját.
Persze, hát
ilyen új típusú autót?
Hát ez a tendencia azért az erősen látszik is.
Ez nem egy hülye ötlet.
Hát nem egy hülye ötlet, csak azért, hogyha mondjuk a japán nemzeti büszkeséget nézed, akkor ez pont ugyanannyira sértő, mint amikor ugye arról a hírek, vagy azokról a hírekről beszélgettünk itt, hogy Németországban venne meg három kisebb német gyárat, valamelyik Volkswagen gyárat konkrétan, valamelyik kínai autógyártó. Ja. Tehát erre azért úgy valahogy ösztönösen így felkeményedsz, hogy értjük, csak ez már annyira szimbolikus, vagy annyira fájdalmas, hogy ezt azért nem biztos.
Na jó, de hát ha már a japán nemzeti büszkeség a Hondának, nem kellett a Nissan.
Hát azért, mert annak a fúziónak semmi értelme. Tehát két olyan autógyártónak kellett volna összeállnia, amely...
A nemzeti büszkesége az
hát
nem elég.
Hát igen, meg legalább valahogy kiegészítik egymást.
A nemzeti büszkeség az nem biztos, hogy mondjam, teljes ellentétbe kéne, hogy eljön bármifajta üzleti logikával. Tehát igen. Azért valami fajta szinergiának kéne ott működnie, ez a Nissan és a Honda esetében már csak azért sem működött, mert van egy Nissan büszkeség is, és az nem engedte, hogy a Honda gyakorlatilag diktálja azt, amit most egyébként is meg kell csinálni.
De figyelj, nem tudom, hogy beszéltünk már róla, de hol ment el ez a Nissan történet?
Hát szerintem, hát ugye Carlos Ghosn itt volt a felvezetőben.
Aha.
Én azt gondolom, hogy azért Carlos Ghosn féle növekedési stratégia az megalapozta ezt a típusú visszahullást. Aha. Tehát olyan, mint hogyha egy két évtizeden keresztül te éjjel-nappal kokszoltál volna, szép nagy izmaid lennének, meg szépen kiterjedtél volna, de hát azért a piaci realitás az úgy néz ki, hogy nem lehet korbáccsal, meg erőszakkal belepréselni a piacba azt a mennyiséget, amit ők alapvetően kedvezmény alapon akartak a növekedési ráta szemszögéből nézve végig tolni, leginkább egyébként az észak-amerikai piacon, ez volt az egyik. Tehát ott ugye tényleg egy rettentesen erőltetett növekedés volt. Meg is van, hogy tehát nem feltétlenül az a társadalmi réteg vette ott ezeket az autókat, akik a leghitelképesebbek voltak, viszont például a Nissanhoz köthető az, hogy a leglazábban adtak hitelt olyanoknak, akiknek nem biztos, hogy kellett volna.
Aha.
De ezzel ugye tudsz darabszámot növelni.
Persze, abszolút.
Meg tudsz
rövid
az adat.
Rövid távon látványos.
Hát hogyne. És az a rövid táv, az mondjuk itt mint másfél-két modellciklus, az nem olyan rövid idő igen, ilyen szempontból. Igen. Ez így összeesett. A másik meg ugye, ami mindenkinek probléma jelenleg, most már a Teslának is, érdemes nézni a számokat, hogy Kínában egyre erősebben szorítják visszafelé a nyugat-európai, illetve japán, illetve amerikai gyártókat. Magyarul minden, ami nem kínai, annak ott marra nehéz időszaka lesz, ha egyáltalán lesz értelme üzletileg ott maradni. Ugye nagyon sok autógyártó úgy, ahogy van, lépett, és azt mondja, hogy jó, leírjuk azt, amit eddig oda befektettünk, mert hogy a belátható időn belül azzal a negatív áspirál, amivel ott egymást szorítja ki a belföldi konkurencia, képtelenség pénzt keresni, képtelenség túlélni. És az az érdekes, hogy itt a nagy turnaround planben az új vezérigazgató ezzel együtt is marha nagy téteket tett a Dongfenggel való együttműködésre a kínai piacon.
Aha.
Ami számomra azért egy rizikós sztori, nehezen tudom elképzelni, hogy ez működjön, viszont számokban még annyit hozzátennék, hogy 17%-a a teljes foglalkoztatottságnak a Nissannál az lapát.
Hát igen, azt látom a számokat, hogy azért ez
kegyetlen.
Matek példában is egy komoly műveletet kell végezni velük.
És 9000...
Ahány embert elbocsátanak.
9000-es elbocsátásról indultak, és akkor most még rátettek egy 10-est.
Egy 10-est.
Azért az úgy...
Mi a terv? Mert oké, ezt így indokolni kell a részvényeseknek, indokolni
lehet
kell
slankítani,
a jobbpályoknak,
hogy
oké, be kell zárni 7 gyárat a 17-ből, el kell bocsátani 10 000 embert, oké, de cserébe, és itt mit mondanak? Dongfeng együttműködés
hát
lesz?
Az első és legfontosabb, hogy az általános költségszintet kell drasztikusan csökkenteni éves értelemben, azért, hogy ugye a break-even, tehát az, hogy nullán legyen a cég, magyarul, hogy a fix költségszerkezet ne nyomja agyon, ugye egy ilyen méret mellett úgy, hogy a piac nincs meg ennyi autóra, azt kell drasztikusan lejjebb vinni, 3 milliárd euróról beszélünk. Az elég sok
az
egyébként.
Sok.
És ezt többek között egyébként azzal akarják elérni, hogy azokat a nagyon tradicionális utakat, ahogyan a japán autógyártás működik, és ahogyan ugye leginkább a japán beszállítói hálózatra kvázi összenőve velük támaszkodik, ami nem mindig a legolcsóbb megoldás, sőt, és akkor nagyon szépen körbe burkoltam, hogy megvannak ennek itt az üzleti hagyományai, aha, bizonyos dolgokat nem lehet megcsinálni, bizonyos cégeket nem lehet kirúgni, bizonyos keresztulajdonosok vannak, bizonyos mennyiségű embert nem szabad kirúgni, ugye ezek azok a dolgok, amik egyébként ugyanúgy rakódnak a japán autógyártásra, ahogyan mondjuk a német autógyártásra is, erről is mindjárt fogunk beszélni. Szóval ezeket kénytelen lesz feltörni, és egy olyan egészen szentségtörő ötlettel álltak elő, legalábbis japán szempontból bizonyosan az, hogy a nagyon hatékonyan és olcsón működő kínai beszállítókat nem csak a kínai belső operációra, tehát a kínai gyártásra használnák föl, hanem kiterjesztenék globális beszállítókká. Tehát amit mondjuk eddig csinált egy japán a japán piacra, a Nissannak, azt lehet, hogy innentől fogva egy kínai fogja csinálni, ugyanúgy egy japán belpiacos.
Ezt ízlelgessük egy kicsit. Tehát az a nagy sárkánnyal barátkozni, az elsőre jó ötlet, mert megvéd, meg mindenki fél tőle, meg olyan lehetőségeket biztosít, amit mi nem. De hát nagy kérdés, hogy minek a nagy sárkány mellé egy kis...
Mindenki ebbe vergődik.
Icipici szamuráj.
Mindenki ebbe vergődik, mindenki ebbe a kérdésbe vergődik. Egyébként...
Tehát ez lehet egy halálos ölelés, tehát legyen a Nissan, mint a SIC, semmiféle elődje nem származik, elnyomják a know-how-t, elveszik a piacokat, a szevosz.
Túlél egy ideig, az is egy eredmény.
Hát de a gondnak az előre menekülési stratégiájára is rá lehet húzni ezt az egészet, hogy adok bazi nagy kedvezményeket, cserébe túlélek egy ideig, hát addig valaki megmihálylik, és akkor megoldódik minden.
Hát itt mindent, én szerintem az egész nyugati autógyártásban, mint ahogy kicsit a nyugati gazdaságban is, ilyen blöfföket hívunk le egymás után. És ez is egy olyan típusú blöff, ami...
Ettől féltem, hogy ezt fogod mondani.
Hát de, hogyha nincs, ha nincs mögötte valós...
Basszus. Erre épül a kapitalizmus, hogy vannak bazi nagy cégek, akik tudják, mit csinálnak. Marha hatékonyan, marha eredményesen, marha ez, innovatívan, ez erre most kiderül, hogy blöff hátán.
Nem.
Akkor az egész világgazdaság kérdőjeleződik meg, benne az autóiparra.
Hát én szerintem egyébként ez történik, tehát hogy azért szerintem itt is beszéltek arról elég sokat, hogy egy 80 éves periódus lezárásában vagyunk, persze. És mindenki keresi a helyét. Szerintem egyszerűen tegnap éjjel pont egy ilyen Timothy Ashton Great hallgattam végig erről, és azt hiszem, hogy őt ilyen nem transzatlantisággal nehezen lehetne vádolni, de hát a mondandójának a lényege ott is az volt, hogy egyedül Európa nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel. Tehát valami, hogyha mindenki rakott volna valamilyen bábút valahova, aztán vagy bejön, vagy nem, de hogy mi még bábút se raktunk sehova. És ez most Nissantól átvezet minket egyébként oda, amit még akartam elmesélni nektek, hogy Németország kapcsán néztek egy költségösszehasonlítást per autó munkabérköltség sztori. Olyan torony magasan versenyképtelen, hogy felfoghatatlan egy egyetlen eddig, hogy működtek. Tehát csak hogy arányokat mondjak, tehát az elfogadott és a tanulmány szerint nagyjából átlagra kihozott per autó bérköltség 3300 euró fölött van. Összehasonlításképpen Japánban ez kevesebb, mint 800 euró.
800?
Aha.
Fú, hát akkor a német autót nem is a nagy német precizitás és mérnöki munka miatt veszük olyan drágán, hanem azért, mert hatékonytalanul készül.
Hát igen.
Na de a piac és eddig elfogadta.
Eddig elfogadta, csak most már nem olyan piac van. Most már van olyan konkurencia.
Na de Gábor, ez meg politika innentől, mert mihez kezdesz?
Mindig, tehát a minden melósnak, politika.
A melósnak miért mondod, vagy hogy mondod azt, hogy figyelj, eddig kerestél ennyit, most meg hát...
Nem a melósnak kéne mondani, hatékonyság, termelési hatékonyság.
Ja, csak akkor jön a sötét gyár.
Hát akkor jön a sötét gyár.
És akkor nincs melós. És,
hát, jó, hát a melóst átképezzük, átrakjuk máshova.
Másik sötét gyár.
Ne, szerintem jó, ezek, nem ilyen egyszerű
tényleg. Ezek, de értetek, tehát hogyha most Németországnál tartunk itt, és a következő legdrágább ország is 1000 euróval olcsóbb, ami Nagy-Britannia.
Nagy-Britannia olcsóbb, mint Németország.
1000 euró per autóval, és akkor utána jön Olaszország, az már csak 2000 euró.
De még ugye, az mindig... olaszok is?
Igen. Sőt, és ami legmegdöbbentőbb, az egyébként általában eléggé bőkezű francia ellátási rendszer kapcsán is, még csak durván 1500 eurónál tartunk.
Tehát őrület.
Kevesebb, mint a fele a francia bérköltség per autó. És még, és ami a legtöbb, még az Egyesült Államoknál is csak 1300 eurónál tartunk.
Jézus.
Tehát, hogy és akkor ugye itt jövünk, mondjuk mit tenni, Csehország egyébként olcsóbb, mint Szlovákia.
Az is érdekes.
Az nagyon érdekes.
Mink hol vagyunk?
Mi ebben nem vagyunk benne, de én valahol azt...
Már megint egy lista, amire nem fértünk föl.
Ne, ide arányszámot tudok mondani, és abból ki tudjuk számolni. Azt mondta Kallenius, ugye Mercedes vezető, amikor bejelentette, hogy 100.000 unitot, 100.000 egységet áthoznak ide Kecskemétre, hogy a némethez képest 70%-kal alacsonyabb a bér és energiaköltség. Ugye itt ez csak 70%-kal. De ennek szerintem egy nagyon jelentős, tehát ugyanannyi jelentős része az energiaköltség. ugye az, ami egyszerűen nem működik. A románoknál 273 euróról beszélünk, tehát azért az mondjuk úgy a szlováknak a, hát nem a harmada, de úgy közel konvergel abba az irányba. Marokkó a legolcsóbb, 100 euróval nagyjából. Tehát azért ez nagyon, itt az jelentős különbségek vannak ilyen szempontból. De Kína, ami egy fontos kérdés, az is 600 euró környéke.
Uh-huh. Tehát már az, hogy Kína a legolcsóbb, az messze már nem igaz.
Mexikó olcsóbb, Törökország olcsóbb, és még lehetne sorolni.
Okay. Hát ugye ez mindig ilyen képzett munkaerő, nem képzett munkaerő kérdése, hogy mikor mondjuk azt, hogy olcsó előállítani valamit.
Csak
hogy...
a Valázs, a tendencia nagyon rosszul néz ki. 10 év alatt eljutottunk oda, hogy Németországban 6 millió plusz legyártott autóból 4 millió környékén vagyunk, és megyünk lefele.
Uh-huh. Na oké, akkor itt tegyünk ki 3 pontot. Nem oké, akkor nem oké, de az időnk az lejárt. Ha oké, ha nem oké, mert itt toporog a hírolvasó kollégina, aki híreket fog mondani. Gábor, köszönjük szépen, hogy itt jártál.
Sziasztok!
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet 4 keréken.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.